Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen az új vasárnapon, és ezen a vasárnapon egy különleges alkalmunk van, ugyanis az apukákat ünnepeljük. Boldog apák napját kívánunk minden kedves apukának. Szeretném, ha tudnátok, hogy nagyon hálásak vagyunk értetek. Szeretnénk titeket megtisztelni, értékelni a munkátokat, az időtöket, a energiátokat, a belefektetett energiátokat. Tudjátok, Magyarországon nem annyira népszerű az apák napja, de én azt gondolom, hogy az apák ugyanolyan tiszteletet és megbecsülést érdemelnek, azt gondolom, mint az anyukák, és ezért is mi, mint gyülekezet, minden évben megünnepeljük az apukákat is, és szeretnénk nektek megköszönni, hogy vagytok nekünk, és szeretném, ha tudnátok, kedves apukák, hogy hősök vagytok. Hiszem, hogy ez a mai üzenet bátorítani fog benneteket, és mindenki mást is, aki ma bekapcsolódott, szóval ez nem csak az apukáknak szóló üzenet, hanem mindenki másnak, ugyanis a mai nap a mi mennyei édesapánkról fogunk tanulni a Bibliából, hogy milyen a mi mennyei édesapánk. Ennek az üzenetnek a címe az, hogy az atya szíve. Az atya szíve. Az előző hetekben ugye a Szent Háromság két tagjáról már sokat beszéltünk, Jézusról, ugye húsvét kapcsán, illetve nagyon sokat beszéltünk a Szent Szellemről. A mai nap beszélünk egy kicsit az Atyáról, aki a Szent Háromság harmadik tagjáról. De mielőtt ebbe belevágunk, csak hadd mondjam el, és hadd hangsúlyozzam ki azt, hogy az apák szerepe kulcsfontosságú egy egészséges családban. Egy egészséges családhoz kulcsfontosságú az apák szerepe. Tudjátok, minden emberben, minden férfiban és nőben van három alapvető kérdés, amire szeretné tudni a választ, ami meghatározza az identitásunkat. Kezdjük először a nőkkel. Minden nőben van három alapvető kérdés, amire szeretné tudni a választ. Az első kérdés, hogy szeretnivaló vagyok-e? A másik, hogy fog-e értem valaki harcolni? A harmadik ilyen kérdés, hogy fog-e bennem valaki gyönyörködni? Tudom, hogy ezek ilyen mély kérdések, de igazából minden nőnek szüksége van arra, hogy tudja, hogy ő szeretnivaló, hogy valaki fog harcolni érte, és hogy gyönyörű. Ugyanígy minden férfiban is van három kérdés, amire szeretné tudni a választ. Az első ilyen, hogy igazi férfi vagyok-e. A második, hogy van-e elég merszem megtenni dolgokat. A harmadik pedig, hogy hős vagyok-e, vagy hős leszek-e valaki számára. Minden férfiban van egy szükség arra, hogy tudja, hogy ő egy igazi férfi, hogy erős, és hogy ő egy hős. És erre a három kérdésre a válasz meghatározza az identitásunkat. Honnan kapjuk meg a választ ezekre a kérdéseinkre? Az apától. Az apától. Ezért van az, hogy kislányok, kisfiúk odafutnak az apjukhoz, és így mutatják a fiúk a bicepszüket, hogy apa, nézd meg, mekkora bicepszem van. Emlékszem, amikor Gergő, Lacinak a gyermeke, így láttam róla egy képet, hogy mutatja a kis krumpli bicepszét, és így miért? Azért, mert szeretné tudni a választ arra, hogy valóban ő erőse, hogy ő egy igazi férfi-e. Ugyanúgy a kislányok, amikor odafutnak az édesapjukhoz, hogy nézd meg, apu, milyen csinos vagyok. Miért? Miért futnak oda? Azért, mert van bennünk egy kérdés, hogy gyönyörű vagyok-e? Valaki számára gyönyörű vagyok-e? Szerethető vagyok-e? És hadd mondjam el, hogy minden nap, apák, ragadjátok el magatokkal a fiatokat, és mondjátok el neki, hogy milyen erős, hogy milyen bátor, hogy ő egy igazi férfi, hogy egy igazi hős, és hogy büszke vagy rájuk. Hallaniuk kell tőletek, férfiak, apák, a fiatoknak ezeket a dolgokat. És egy kislány is azért néz fel az apjára, mert szeretné tudni, hogy ő szeretni való-e, szerethető-e. Mondjátok el minden nap, apák, a kislányotoknak, hogy milyen gyönyörű, hogy milyen értékes, és hogy szeretni való. Még akkor is, hogyha csecsemő. Még akkor is, hogyha nem érti, nem tud beszélni, mondd el neki, mert hidd el, hogy érteni fogja, és meg fogja érezni. Szükségük van a gyermekeknek egy apára, aki megválaszolja ezt a három kérdést az életükben. Sokan nem kapták meg ezt az üzenetet az édesapjuktól, és sebeket hordoznak. Minden sebnek, tudjátok, van egy üzenete. Ha mondjuk az apa szavakban, vagy ne adj Isten, szexuálisan erőszakos volt, ez az üzenet a gyermek számára az lesz, hogy te piszkos vagy, te tisztátalan vagy, és nincs benned semmi vonzó, csak egyedül a sötétség és a gonoszság. Ha mondjuk egy apa passzív, és nem foglalkozott a gyermekével, és a gyermek megtapasztalt ezt a csendes elhagyást az életében, akkor az üzenet számára az az, hogy van elég problémánk, legalább te ne legyél probléma a számunkra. És mi lesz ennek a következménye, a gyermek elrejti az érzelmeit, az álmait, a szívét, vagy éppen fel akarja magára hívni a figyelmet. Különböző dolgokkal, például kirívón öltözködik, ezért látunk annyi lányt az utcákon is, akik kirakják mindenüket. Miért? Azért, mert figyelemhiányban szenvednek. Mert nem kapták meg ezt a figyelmet az édesapjuktól. Fiúknál, amikor egy apa agresszív, tudat alatt abban a fiúban lesz egy elhatározás, hogy ő nem akar az lenni, ezért inkább leszek egy aranyos srác. És ezért van a világ tele félénk, kicsit puhány, visszahúzódó férfiakkal, akik nem mernek vezetni, semmi veszélyeset nem próbálnak ki, elnőiesednek, passzívvá vagy agresszívvá válnak. És nem azért mondom el ezeket most, hogy lehangoljalak benneteket, vagy bárkiben is bűntudatot keltsek. Egyszerűen csak szeretném érzékeltetni azt, hogy az apasság egy támadás alatt van a világban. És az apák igazából nem tudják, hogyan neveljék fel a gyermekeiket, mert nekik sem volt egy igazi apukájuk. És rengeteg kihívás van ezzel kapcsolatban a világban. Hadd mondjam el, hogy az ellenség a legjobban az apasságot támadja. És az a terve, hogy lerombolja az apasságot, mert az apasság Isten természetének a legfontosabb része. Azt írja a Biblia, hogy Isten egy atya Isten. És ezért támadja a legjobban a sátán ezt. Ezért akarja lerombolni, mert az apasság Isten természetének a legfontosabb része. És fontos, mindannyiunknak szükségünk van egy apára. Fontos, hogy legyen egy apukánk. Mert egy apa nagyon fontos része a férfi vagy a női identitásunknak a kialakulásához, hogy magabiztosak legyünk. Apa nélkül különböző problémák fognak megjelenni az életünkben, identitásbeli problémák, egyéb dolgok. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy ha nem volt vagy nincs egy jó apukád, akkor az életed nem lehet jó onnantól kezdve. Abszolút nem hiszem, nem hiszek ebből. Lehet egy jó életed, ha megérted azt, hogy Isten lehet a te mennyei apukád, aki a tökéletes apa. És lehet, hogy bár a földi apukáink elrontották, vagy elrontották az apukád, de a mennyei édesapád helyre tudja rakni a dolgokat. Ha megengeded neki, és megnyitod a szívedet előtte, hogy beszéljen hozzád az ő igéjén keresztül, hogy beszéljen hozzád a gyülekezeti családon keresztül, vagy szellemi apákon keresztül, akkor megtalálhatod ezt az értéket, elfogadást és identitást. Isten ki tudja ezt pótolni az életedbe. Szóval ez az érték, ez az elfogadás és ez az identitás jöhet a mennyei édesapától, jöhet a szellemi apukától, vagy jöhet a földi apukától is. Ennek a mai üzenetnek az a lényeg és cél, hogy megértsük, hogy milyen a mi mennyei édesapánk. És hogyha ezt megértjük, akkor ő tud segíteni nekünk az apaságban, ő tud segíteni nekünk a saját identitásunkban, a gyermeknevelésben, családban. Be tudja tölteni azt az űrt, amit mi nem kaptunk meg gyerekkorunkban, hogyha vannak ilyenek a hallgatók között. A célja az üzenetnek, a mai napi üzenetnek, hogy megértsük az atya szívét, hogy értéket, elfogadást, identitást találjunk benne, és hogy ezt tovább tudjuk adni a gyermekeinknek, a családunknak, a feleségünknek és a környezetünknek, vagy a szellemi gyermekeinknek. Jézus beszélt nagyon sokat az ő édesapjáról, az atyáról. Jézusnak az egyik legfontosabb küldetése ezen a földön az volt, hogy felfedje az apa szívét, az atya szívét. És a Bibliában nagyon sokat beszél az ő mennyei édesapjáról. Van egy történet a Lukács 15-ben, amit szerintem sokan ismertek, ez a tékozló fiú története. Viszont ez a történet nem annyira a tékozló fiúról szól, inkább a mi mennyei édesapánkról. Ez a történet azért íródott elsősorban, hogy felfedje, hogy milyen a mi mennyei édesatyánknak a szíve. Szóval olvassuk el Lukács 15:11-től 24-ig. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik azt mondta az apjának. Apám, add ki az örökségemet. Ekkor az apa szétosztotta a vagyonát a két fiú között. Nem sokkal ezután a fiatalabbik minden vagyonát pénzé tette, és elköltözött egy távoli országba. Ott olyan költekező életmódot folytatott, hogy hamarosan mindenét elpazarolta. Miután már minden pénze elfogyott, éhínség támadt azon a vidéken, és a fiú is nélkülözött. Ezért munkát vállalt, és ott egy ottani gazdánál, aki felfogadta, hogy disznónyáját őrizze. A fiú már annyira éhes volt, hogy még abból is szívesen evett volna, amit a disznók ettek, de senki nem adott neki. Végül belátta, hogy mennyire ostoba volt, és ezt mondta magában. Apám, minden szolgájának bőségesen van, mit ennie. Én meg itt halok éhen. Azonnal elindulok, visszamegyek apámhoz, és azt mondom neki. Apám, vétkeztem Isten ellen, és ellened is. Nem vagyok többé méltó, hogy a fiadnak hívjanak, de legalább hadd álljak be a béreseid közé. Ezzel a fiú elindult, hogy hazatérjen az apjához. Még messze volt a háztól, amikor az apja meglátta és megsajnálta. Eléje szaladt, a nyakába borult, megölelte és megcsókolta. A fiú pedig ezt mondta, apám, vétkeztem Isten ellen és ellened is. Nem vagyok többé méltó, hogy a fiad legyek. De az apja ezt parancsolta a szolgáknak. Siessetek, hozzátok ki a legszebb ruhát és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Azután vágjatok le egy hízott borjút, hogy együtt ünnepeljünk. Mert a fiam meghalt, de feltámadt. Elveszett, de megtaláltam. Ezután ünnepelni kezdtek. Ez a történet arról szól, hogy milyen a mennyi édesapánknak a szíve. És ez a cél, hogy megértsük a mai nap. Ez a történet szól egy fiúról is, aki azt gondolta, hogy a világ sokkal nagyobb, mint az az otthon, ahol ő él, és úgy érezte, hogy oké, le fogok maradni dolgokról az életben. Szóval azt mondta, hogy oké, én többet nem maradok itt, saját utamat fogom járni, szóval azt mondta, hogy kikérem a vagyonomat, az örökségemet. Hadd mondjam el, hogy ez egy nagyon nagy tiszteletlenség volt abban az időben, ugyanis abban az időben csak akkor adták ki az örökséget valakinek, hogyha az apa meghalt. Tehát ezzel gyakorlatilag azt mondta az apjának, hogy apám, bárcsak halott lennél. Nem tudom, érzitek ennek a súlyát, hogy mennyire megbánthatta ezzel az ő édesapját. Hogy milyen fájdalmat okozhatott neki. És az apa odaadta neki az örökségét. Ugye azt írja a Biblia, hogy felosztotta az örökségét két részre, az egyiket odaadta az ő fiának, a fiatalabbiknak. Ez a fiú elment. De igazából az az élet, amit eredetileg gondolt, nem úgy alakult, ahogy szerette volna. És ahelyett, hogy az élete növekedett volna, igazából egyre rosszabb és rosszabb lett, egyre kevesebb és kevesebb lett, egyre jobban beszűkült az élete. És amikor már ott volt a disznóalban, és már azt kívánta, hogy egyen a moslékból, akkor a legmélyebb ponton, értitek, a legmélyebb ponton. Tudjátok, néha embereknek meg kell tapasztalniuk sajnos az életben a legmélyebb pontot, hogy rájöjjenek, hogy lehet, hogy Isten jót akar nekem. Jót akart nekem mondani, és lehet, hogy hallgatnom kellett volna rá. De tudjátok, néha el kell engednünk embereket, és néha embereknek meg kell tapasztalniuk azt a mélységet az életükben, hogy utána saját maguk rájöjjenek erre, és megbánják, és azt mondják, hogy oké, vétkeztem. Oké, ez nem mehet így tovább. És ugyanezt történt ezzel a fiúval is, és megbánta, hogy beismerte, hogy elrontotta, és visszament, és oda ment az apjához. Azt mondta, hogy apám, elrontottam, csak vegyél fel egy szolgádnak. És ahogyan reagál az apa erre az egészre, hogyan reagált ebbe az egész helyzetbe, na azért ez érdekes, mert ez mutatja Istennek a szívét felénk. Még a csalódásában is. Öt dologról szeretnék ma beszélni, amit szeretnék kiemelni ebből az igéből. Az egyik, Isten egy olyan apa, aki nagy lelkű. Isten egy olyan apa, aki nagy lelkű, aki szabadon ad. És nem rossz értelemben ad szabadon Isten. Isten nem ad mindent meg, mindig nem tenne jót ez nekünk. De az ő szeretete és hite felénk nincs bekorlátozva. Szeretném, ha látnátok itt a történetben azt, hogy ő elfelezte a vagyonát. Elfelezte a vagyonát a két gyermeke között. Az egyik felét odaadta ennek a fiatalabbik fiúnak, a másikat az idősebbnek. Semmilyen nem maradt. Mindent odadott a vagyonából. És hadd mondjam el, hogy Istennek ekkora szeretete felén 2000 évvel ezelőtt az atya elküldte Jézus Krisztust, az ő fiát odadta, mindent odadott. Értitek? Mindent odadott. És úgy hozott áldozatot, hogy tudta, hogy sokakat még ez sem fog meghatni. És sokan még ettől függetlenül is el fogják őt utasítani. Na ez a durva. Isten ennyire nagy lelkű. Az atya ilyen nagy lelkű atya. És ez emlékeztet bennünket arra, hogy mi is legyünk nagy lelkűek a szeretetünkkel, az emberek felé, a szavainkkal. És ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek mindent fel kell áldoznunk, vagy oda kell adnunk, de legyünk nagy lelkűek a szeretetünkben, még akkor is, hogyha elutasítanak bennünket. A második gondolat, amit tanulhatunk Istennek a szívéről. Isten egy olyan apa, aki soha nem adja fel. Amen. Egy olyan apa, aki soha nem adja fel. Attól függetlenül, hogy a gyermeke hátat fordított neki, nem adta fel vele való kapcsolatot. Nem adta fel vele kapcsolatban. Soha ne add fel a gyermekeddel kapcsolatban. Sokszor nehéz, mert mindent odaadsz nekik, mégis elutasítanak. Viszont a bizonyíték, hogy ez az apa nem adta fel a fiával kapcsolatban, az a 20. versben olvasható, látta messziről, hogy az ő fia jön hazafelé. Tehát figyelte minden nap. Figyelte minden nap, hogy vissza fog-e jönni a fia. Magyarul nyitva hagyta a kommunikációt, ezt a csatornát, a szívét nyitva hagyta a fia előtt. Nem zárt le vele a kapcsolatban. Nem mondta azt, hogy oké, elmentél, akkor soha többet ne gyere haza. Soha többet nem akarlak látni. Értitek? Nem mondta ezt. Figyelte, hogy mikor jön haza. Csak mondhatok egy dolgot. Kedves apák és férfiak, a legnagyobb dolog, amit adhatsz a gyermekednek, vagy a feleségednek, vagy a családodnak, az a figyelmed. Az a figyelmed. Ez többet jelent a pénzednél, többet jelent az ajándékoknál, a programoknál, amiket szervezel a családod számára. A figyelmed a legnagyobb ajándék a gyermeked számára és a feleséged számára. Csak hadd mondjak egy példát, amikor néha itthon vagyok, és elég sokszor előfordul, hogy nyomkodom a telefonomat, és ilyenkor néha van, hogy Zsani szól, hogy drágám, igen, szívem, akarok valamit mondani, mondjad, és nyomkodom tovább a telefont is, de figyelj már, figyelek, tedd le a telefont, és nézz a szemembe. És akkor ilyenkor lerakom a telefont, és így belenézik a szemébe. És tudjátok, rájöttem arra, hogy a legnagyobb ajándék, a legnagyobb dolog, amit tudsz adni valakinek, a gyermekednek, vagy a feleségednek, vagy a családodnak, az a figyelmed. Nagyon sokszor elvonják a figyelmünket dolgok, tévé, újság, nyomkodjuk a telefonunkat, és így félig odafigyelünk, félig nem. Ez többet jelent, mint a pénz, vagy az ajándékok, amiket adsz a gyermekednek. A figyelmed. Ad neki a figyelmedet. Isten egy olyan apa, aki folyamatosan figyel minket. Folyamatosan rajtunk tartja a szemét. És soha nem adja fel velünk kapcsolatban. A harmadik dolog, amit olvashatunk tanulhatunk ebből a történetből, hogy Isten egy olyan apa, aki megbocsátó és kedves. Aki megbocsátó és kedves. Ez az apa kegyelmes volt a fiával. Együttérző volt a fiával. Tudta, hogy mindenki követ el hibákat. És néha azok az emberek bántanak meg a legjobban bennünket, akik a legközelebb állnak hozzánk. Mégis együttérzés volt benne, ahelyett, hogy így leszúrta volna, hogy ugye megmondtam, ezt mondtam, tudtam, hogy ez volt. Nem, azt mondta, hogy azt tette, hogy megölelte és megcsókolta a fiát. Minden ember vágyik arra, hogy az apukája megölelje. Van egy mennyei apánk, aki ezt teszi velünk. Mindenkinek szüksége van az ő mennyei édesapjának az ölelésére, és Isten is ezt teszi veled, és ezt teszi velünk. Amen. A negyedik dolog, Isten egy olyan apa, aki emlékeztet arra, hogy ki vagy. Isten egy olyan apa, aki emlékeztet, hogy ki vagy. A 21-22. Versben azt látjuk, hogy az apa gyűrűt húzott az ujjára, a fiának az ujjára. Ezt tudjátok, minek a szimbóluma? Annak a szimbóluma, hogy figyelj, te nem egy szolga vagy. Te még mindig a családhoz tartozol. Te még mindig a fiam vagy. Az enyém vagy. Ennek ez volt az üzenete. És kell, hogy legyen ma egy kijelentés bennünk is. És azért imádkozok, hogy a Szent Szellem adjon egy kijelentést ma neked, hogy te Istené vagy. Az atyának a fia vagy a lánya vagy. Az övé vagy. És határozza meg ez a női vagy a férfi identitásodat. Legyen ez az alapja. Határozza meg ez, hogy Isten mit mond rólad. Azt mondja, az enyém vagy. Az enyém vagy. Teljesen mindegy, hogy hol jártál, hol voltál, mit tettél. Az enyém vagy. Hozzám tartozol, a családomba tartozol. Ezt teszi a mi mennyei édesapánk, amikor visszajövünk hozzá. Amen. Az ötödik. Isten egy olyan apa, aki tudja, hogyan kell ünnepelni. Isten egy parti arc. Nagyon szeret ünnepelni. Oké? Okay? És meg kell tanulnunk nekünk is ünnepelni. Főleg nekünk férfiaknak. Meg kell tanulnunk ünnepelni a családunkkal együtt, a gyermekeinkkel együtt. Nagyon sokszor csak így a processzt, meg az ilyen eredményeket fókuszálunk az életben, és nem tudjuk élvezni az utazást. De fontos, hogy megtanuljunk ünnepelni, oké? Okay? Jobban kell ünnepelnünk a gyermekeinket, vagy a szellemi gyermekeinket, mint a foci csapatunkat, vagy a sikereinket, vagy a nem tudom miket az életben. És hadd mondjam el, hogy az ünneplés az nem a pénzről szól, oké? Okay? Ez nem arról szól, hogy mennyi pénzed van. Nem egy drága utazástól fog függni, vagy hogy elviszel valakit egy drága étterembe, vagy egy drága ajándékot veszel neki. Az ünneplés egy szívbeli állapot. Oké? Okay? Ne arra nézzünk, mi férfiak, apák, hogy mi nincs még meg az életben. Nagyon sokszor hajlamosak vagyunk erre nézni, és ezt hazahozni a családba. Viszont néha felül kell emelkedni ezeken a problémákon, és ünnepelnünk kell a családunkkal együtt, hiszen az a családunk az egyik örökség, amit magunk után hagyunk. A gyermekeink az örökségünk, akik maguk után hagyunk. 23. versben azt olvassuk, hogy ez az apa egy nagy partit szervezett, oké? Okay? Szóval levágott egy borjút, és ünnepelt. Legyen a te lakásod, a te otthonod az egyik legizgalmasabb hely a városban, az utcádban. Hogy legyél te az, aki a legjobban ünnepelsz, hogy amikor, szóval legyen tele élettel, legyen tele örömmel, legyen ez az egyik célod, hogy legyen tele ünnepléssel, hogy az egész utcából hozzád jöjjenek az emberek, és a gyerekek, mindenki nálatok akarjon lógni. Nekünk, Zsaninak egy ilyen víziunk van a mi családunkra nézve. És tényleg csak szeretném összefoglalni ezt az öt gondolatot, ezt az öt pontot. Isten egy olyan apa, aki nagy lelkű. Isten egy olyan apa, aki soha nem adja fel velünk kapcsolatban. Isten egy olyan apa, aki megbocsátó és kedves. Isten egy olyan apa, aki emlékeztet arra, hogy ki vagy. Isten egy olyan apa, aki tudja, hogyan kell ünnepelni. Amen. Vágyom az, hogy kapj egy személyes kijelentést ma, hogy ki a te mennyei édesapád, és hogy mennyire szeret téged. És hogy ez adjon neked értéket. Ez adjon neked elfogadást és identitást. Találd meg benne az értékedet, az elfogadásodat és az identitást, hogy utána ezt tovább tud adni a családodnak, a gyermekeidnek, vagy a szellemi gyermekeidnek. Ez az, ami megváltoztat minket, és meg tudja változtatni a környezetünket és a családunkat. És kedves apák, csak tényleg bátorítalak benneteket arra, hogy tényleg fektessetek bele a következő generációba, vagy jövőbeli apák. Lehet, hogy még nincs gyermeked, de te is bele tudsz fektetni a következő generációba. És ez van egy hatalmunk, van egy erő ebben. Ugyanis egy apának van egy hatalma, egy ereje, hogy ha jót tanít a gyermekének, hogyha isteni bibliai értékrendeket ad át, és identitást ad át a gyermekének, akkor ez örökké meg fog maradni, és ez egy maradandó nyomot fog hagyni a gyermekében. Ilyen pozitív, erőteljes hatással tudunk lenni a következő generációra. Szóval tanítsd a következő generációt az atya szíve szerinti értékrendre, identitásra, és add tovább neki ezt az isteni bölcsességet. A példabeszélek könyvét olvastuk az előző hónapokban, és tele van ilyen bölcsességekkel. Add át ezt az isteni bölcsességet a gyermekednek. És azt fogod látni, hogy ez a gyermeknek áldott lesz az élete, hosszú lesz az élete, és ki fog virágozni, és növekedni fog. Szóval most pedig szeretném, hogyha imádkoznánk, és megkérnénk, azért imádkozzunk, hogy Isten adjon egy kijelentést ma neked itt személyesen, hogy ki ő, és mi az ő szíve, mekkora az ő szeretete és szíve feléd. Imádkozzunk. Drága atyánk, köszönjük neked, hogy te egy olyan apa vagy, aki nagy lelkű vagy. Köszönjük, atyánk, hogy te egy olyan apa vagy, aki soha nem adja fel, velünk kapcsolatban sem. Te egy olyan apa vagy, aki megbocsátó vagy és kedves. Köszönjük neked, hogy te egy olyan apa vagy, aki emlékeztetsz arra, hogy a tieid vagyunk, és hogy hozzád tartozunk. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy te egy olyan apa vagy, aki tudja, hogyan kell ünnepelni, és ünnepelsz bennünket, mikor visszajövünk hozzád. És csak imádkozom, Uram, a mai napon azért, hogy adj egy kijelentést, egy személyes kijelentést mindannyiunknak, hogy milyen értékesek vagyunk, hogy mi az identitásunk benned, hogy kik vagyunk benned. Uram, jöjj közel, jelensd ki magadat most. Szeretnénk ezt magunkévá tenni. Szeretnénk, hogyha ez lemenne most a szívünkbe. Szent Szellem, adj egy kijelentést ma. Ahogy most imádkozok, adj egy kijelentést minden egyes édesapának, és lendő édesapának, és minden egyes hölgynek, anyának, gyereknek, fiatalnak egy kijelentést, hogy te hogyan látod őket, hogy milyen nagy a te szereteted feléjük. Köszönjük neked, atyánk. Köszönjük neked, hogy te egy együttérző apa vagy, és köszönjük neked, hogy te a legjobbat akarod nekünk, bármit is mondasz, Uram, a te ígédből. És köszönjük neked, hogy lehet, hogy néha megfegyelmezel bennünket, de ez is azért van, mert szeretsz bennünket. Jézus nevében. Amen.